Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Mai magazinunkban ünnep kapcsán egy nagyon különleges ünneplésről beszélgetünk annak főszervezőjével, Palásti Károly, történelem magyar Szakos Szilárd és pedagógus a vendégem. Szervusz Karcsi, köszöntelek szeretettel.
Köszöntöm a hallgatóinkat.
Október 6-a, aradi vértanúk emlékünnepe. Megszoktuk a szokásos ünneplés, amely már kicsit unalmasnak mondható, ám azt is megszoktuk, hogy te nem első alkalommal nagyon különleges, interaktív módon szervezel ünnepet. Mi volt ez a mostani ünneplés, hogyan zajlott, mi volt a kerete?
2019. március 15-ét ünnepeltük a lovaspályán. Annak nem én voltam a szervezője, de amikor jöttünk hazafele, akkor eldöntöttem, hogy szabad téren fogom megcsinálni március 15-ét jövőre, azaz az idén, és egybeforgatom október 6-ával, tehát hogy a kettőt összefüggésében tudjuk látni. Így született meg az ötlet, és utána pedig a helyszíneket találtam ki hozzá, hogy melyik legyen a menetvonal. Ugye március 15-én a Petőfi szoborhoz mentünk volna, hogyha lett volna, de a Városháza tornyát ugye most újították föl, meg lett belőle kiállítótér, meg kilátó, így azt is meg kellett dolgozni, úgyhogy oda meg egy trombitás csapatot tettünk föl.
Ez pontosan a vírus időszakában volt, és az volt a nagyon nagy különlegessége, hogy szerencsére meg lehetett tartani, hiszen nem egy nagy csoportos ünneplésről van szó, hanem mint egy akadályversenyen, állomásról állomásra mentek akkor is a diákok. Forgatókönyvben tehát most ez az október 6-a ehhez hasonlított.
Tökéletesen hasonlított, azért mondom a március 15-öt, mert az is állomásokból állt, csak ott a Városháza, díszkút, Városháza sarok, és úgy mentünk be a múzeumba, a Talpra Magyar Festményhez. Most viszont a Kossuth utcai Kossuth domborműtől indultunk a Sétáló utcán, és úgy mentünk be a múzeumhoz.
Iskolai és városi ünnep volt egyben, ez is újítás talán.
Így van, iskolai és városi. Szerencsére a városvezetés elfogadta azt az ajánlatunkat, hogy tartsuk együtt az iskolait meg a városit. Ez nekünk azért volt könnyebbség, mert így a diákokat könnyebb volt mozgósítani erre az ünnepségre. Ugye egy 600 fős iskola vagyunk, és 130 fő volt, aki szereplő volt.
Gondolom mindenki most gondolkodik, hogy jól hallottál, jól hallottál, tehát egy 130 fős szereplő gárda került ki a 600 fős iskolából, tehát nagyon sokan aktívan részt vettek az ünnepben.
És nem az volt a szempont, hogy ki szokott szavalni, hanem aki a 8. osztály tanulója, szaval. Tehát itt nem volt az, hogy most a legjavát kiválogatni, hanem mindenki. Szereplő volt, ezért izgultak is rendesen, de a technika olyan, hogy a gyereket nem feszélyeztetett, nem egy hagyományos szereplés volt. 18 állomásunk volt, és minden állomásnak megvolt a felelőse. Én csak a forgatókönyvet írtam meg, és azok a pedagógus kollégák, akik szerencsés nyertesei voltak egy-egy állomásnak, senki nem mondott nemet egyébként, akit megkértem, ők gyakorolták be a saját óráikon a programot, ők kérdezték ki, hogy megy a vers, tulajdonképpen nekem csak össze kellett raknom a végén.
Tehát akkor az állomásokat a gyerekek csoportosan látogatták végig 10 órától kezdve. Gondolom ennek is oka volt, hogy mindenki részt tudjon venni, még a vidéki diákok is. Hogyan jártak végig ezen az útvonalon, mielőtt a 18 állomásról mesélsz?
Ugye a Szilárdiban dupla órák vannak, és ez megkönnyítette a szervezést, mert így az egész iskolát tanulmányi csoportonként el tudtuk indítani 10 percenként, és a tanulmányi csoport akkor tartott szünetet, ugye a dupla óra közepén, vagy az első harmadában, amikor a műsort megnézte. A Szilárdi portájától indultak, ott fölvették a szegfűket, és a Kossuth emléktáblánál meghallgatták a himnuszt, oda egy csákós őrséget állítottunk annak jegyében, hogy végül is a 49-et lezárjuk, és a csákós őrségtől indult mindenki végig a Sétáló utcán. A Sétáló utcán a gyerekeket 3-as, 4-es csapatokba állítottam össze, ott 9 állomás volt. Ugye januártól minden hónapnak volt egy kiemelt eseménye, és erről a kiemelt eseményről egy kép. A gyerekeknek az volt a feladatuk elmúlt hetekben, hogy otthon keressenek egy képet, aminek a keretét felhasználva beleragasztják ebbe a minél régebbi képkeretbe, beleragasztják Buda bevételét, vagy ami éppen annak a hónapnak az eseménye volt, mondván, hogy ami fontos, azt bekereteztük régen, és ebből egy nagyon díszes kavalkád jött ki. A 9 állomást elmondom most akkor, hogy mik voltak ezek. Ugye 1849. januárja az a Mária napi futás a magyar történelemben. Az nem egy sportesemény volt akkoriban, hanem egy nagyon tragikus esemény, hiszen 1849. január 23-án Bács-Fekete-hegy református lakossága maga a szerbek elől menekülni volt kénytelen, gyalog, szekéren, lóháton. Kiskunhalasi családok fogadták be őket január végén, a nagy hidegben. Kiskunhalasra mintegy 1000-en menekültek, egyébként Csotvadkertre is menekültek ekkor. És a helyi református anyakönyvek bejegyzései szerint 1849-ben a Bács feketehegyiek közül 23 fő hunyt el, viszont 18 gyermek itt született, és a Halasra menekülteknek a leszármazottai ma is itt élnek közöttünk, hogy egy közismert családot említsek, a dr. Makai gyógyszerész, akinek a Kossuth utcán volt a gyógyszertára, ő is, illetve most a fia még ismerte, dr. Makai Gábor állatorvos, ez a család, a Makai család Bács feketehegyről menekülteknek a köztünk élő leszármazottja.
Palási Károly Szilárd is magyar történelem szakos kollégával beszélgetünk, aki az aradi vértanúk emlékünnepét, egy közös iskolai és városi ünnepet szervezett, és hát egy elképesztően izgalmas, sok szereplős, nagyon sok élményt adó műsorról mesél. Maradjanak velünk, még hallgatva is élmény.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai nagyon izgalmas, szokatlan ünnepi megemlékezés ismertetését, hiszen az aradi vértanúk emlékünnepe egy szilárdis iskolai, és ezzel párhuzamosan együtt egy városi megemlékezés is volt, főszervezője Palásti Károly. Mesélj tovább.
Lehet, hogy azzal kellett volna kezdenem, hogy átneveztük a sétáló utcát erre az alkalomra 49-es utcának, hosszú U-val és CZ-vel.
Hát az egésznek mielőtt folytatod, van egy olyan bukéja, hogy teljesen szerves része a városnak ez a akadály állomásokkal telt ünnep. Ez hogyan működik? Tetszik, nem tetszik a közösségnek, városlakóknak?
Nagyon jó a kérdés, mert többen reklamáltak, hogy az autók zaja, meg az ajtócsapkodás belehallatszott, de hát ez ettől életszerű. Szerintem hiba lett volna, hogyha lezárjuk bármelyik utcát is ebből az alkalomból, amire akarunk, arra odafigyelünk. Épp ettől volt érdekes, a Pilléből például, akik ott ültek vendégek, addig ment a műsor, amíg egyszer csak fölálltak, hogy mi ez a műsor itt, és végignézték a műsort, és még kérdéseket is tettek föl a szereplőknek. Amikor a 49-es utcát ragasztottuk ki reggel, akkor meg két butikos megszólított, hogy az ő ablakára miért nem ragasztok 49-es utca táblát, mert hogy oda is lehetne ragasztani, megtettük. Tehát a város közönsége nagyon pozitívan fogadta, tehát nem akartak kimaradni ők sem belőle. Egy-egy ilyen műsor kapcsán ezek az emberi történések sokat jelentenek, mert ezek emlékek maradnak, és azóta is másként mosolyognak azok a butikosok rám, akiknek az ablakukra végül is felragasztottuk a 49-es utcát, persze csak arra két óra hosszára, amíg a műsor tartott. Az utca névtábláról azért az hadd mondjam el, hogy ez a cucorfogarasi szótárnak a helyes írása szerint lett kiírva, tehát ez azért útca, mert a 19. században még így használták. A magyar ember úgy érezte, hogy az útnak a rövidítése az utca, azért került föl ez, és azzal a bodóni antikva betűtípussal, amivel annak idején a 12 pontot, amivel kinyomtatták, tehát ebben is a 48-49-es kultúrhagyományt próbáltuk meg folytatni. Ugye első állomás ugye január volt a Bács-Feketehegyi eseményekkel, ez ugye tipikusan halasi, tehát ezt csak a halasiak tudják, meg a Csotvadkertiek, hogy mi ez a Bács-Feketehegyi futás. A következő hónapunk az a február volt. A februárból a Branyiszkói áttörést választottam, mint eseményt, és Gulyón Richárdnak a képét tettük ki. Ugye Gulyón Richárd az azért érdekes, mert angol nemes volt, magyar feleséggel, és mégis a magyar szabadságharcban találjuk meg. Egy hihetetlenül nemzetközi esemény ez. Az is érdekesség, hogy az aradi vértanúk között például egyik sem született a mai Magyarország területén. Tehát mind kívül született, és nagy részük egyébként a Vajdaságban. A Branyiszkói áttörés még azért is érdekes, mert most, hogy ezzel foglalkoztam, hogy nagyrészt szlovákok harcoltak a magyar szabadságharc mellett, a szlovák katonákkal hajtotta végre egy angol származású katonatiszt a magyar szabadságharc érdekében.
Tehát akkor már is itt van a nemzetköziség.
Abszolút. Utána a következő állomásunk az az olmütci alkotmány volt március 4-ével, és ha már ezeket a neveket, hogy Branyiszkó meg Olmütz kiejtjük, csak olyan anyagok szerepeltek benne, amik a gimnáziumi tankönyvekben valamilyen szinten benne vannak. A gimnáziumi tankönyvben benne van az is, hogy a szerbekkel konfliktusunk volt a délvidéken. Tehát akkor, amikor itt az olmütci alkotmányt meg a Branyiszkót ünnepségben előadtuk, akkor a gyerekek megtanultak egy érettségi tételt, a 48-49-es magyar szabadságharcnak az érettségi tételét. Azt az egyet biztos, amit ő adott elő, de lehet, hogy a szomszédét is tudni fogja, mert azért ebbe beletörik a nyelvünk ebbe a Branyiszkóba, meg az ehhez hasonló.
De másfél óráig gyakorolhatták a szereplők a saját állomásukat, addigra belejöttek.
Igen, hát ennek a technikának, hogy állomásról állomás kell mennie a közönségnek, hogy aki viszont a műsort előadja, az másfél órán keresztül ugyanazt mondja, csak legfeljebb újabb érdeklődő szemek vagy tekintetek kísérik a szövegét, és így van a végére már bele lehet jönni, hogyha komolyan veszi valaki ezt a feladatot. Az Olmützi alkotmánynál, aki volt szereplő, az egyik járókelő éppen ezt a gyereket dicsérte meg, aki az Olmützi alkotmányt adta elő, hogy milyen értelmesen tette, amin azért lepődtem meg, mert ez jogtörténet. Tehát ez a 48-as magyar áprilisi törvényeknek a visszavonása az Olmützi alkotmány. Tehát nem egyszerű megfogalmazni, de a tanítványaink felnőttek a feladathoz, és biztos vagyok benne, hogy ha sétáló utcán járnak, akkor eszükbe fog jutni az Olmützi alkotmány. A következő az áprilisi trónfosztás volt. 1849. április 14-én történt meg ugye a Habsburg-Lotaringiai háznak a trónfosztása, és ezt az eseményt két címerrel oldottuk meg, mégpedig úgy, hogy a mai, tehát úgynevezett koronás kis címert, ami ma a magyar államnak a címere a rendszerváltás óta, ezt raktuk ki, hogy legyen mihez hasonlítani, meg a Kossuth címert. Ez a Kossuth címer, ugye ez a korona nélküli, csak címer pajzsot tartalmazó címer, ami ugye azért lett korona nélküli, mert hát nincs király, hanem kormányzó lett Kossuth Lajos, és egy kis címer történetet kellett itt megtanulniuk a gyerekeknek, hogy a Kossuth címer az a trónfosztás után is címer volt, illetve 1956-ban is a Kossuth címerhez nyúltunk vissza. Ugye azt általában szokta tudni mindenki, hogy kivágtuk a kalászos, kalapácsos szovjet mintára készült címert, azt kivágtuk a nemzeti színű zászlóból, de azt kevesen szokták tudni, hogy a Kossuth címert viszont mint állami címert akkor szerettük volna helyreállítani.
Innen fogjuk folytatni az október 6-i emlékünnep, közös iskolai városemlékünnep beszámolóját. Maradjanak velünk, Palásti Károly tanárúra beszélgetünk hamarosan tovább.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai 49. október 6-i aradi vértanúk emlékünnepének ismertetését, mely szilárd és iskolai, illetve városi ünnep is volt egyben. Folytást kérlek.
A címereknél hagytuk abba az előző beszélgetést, hogy a mai magyar címert, meg a Kossuth címert is kiállítottuk, hogy lássuk. Történelmi órán majd erre még vissza fogunk térni, hogy mit fejez ki egy államiság szempontjából a címerünk. Május, az ugye Buda bevétele, erről egy festmény szerepelt, utána pedig a június 15-i esemény, amikor a Duklai hágón keresztül megérkezik az orosz hadsereg leverni a magyar szabadságharcot. Ez a Duklai hágó, hogyha valaki autóval megy ki Lengyelországba, akkor a Duklai hágón keresztül fogja elhagyni Magyarországot. Ez többször is a világ háborúk során is fontos hely volt. Most itt katonatemető is van a Duklai hágóban, meg harckocsikat lehet látni, mert a második világháborúban az oroszok ugye megint megérkeztek. És a
megszokott útvonalukon.
Megszokott útvonalukon, és ugye ez milyen érdekes, hogy ugyanúgy, ahol első Miklós katonái bejöttek, ugyanúgy jöttek be Magyarországra a második világháborúban is az orosz hadsereg, vagy akkor ugye már szovjet hadseregnek nevezzük őket. És ez a beavatkozás, ez azért izgalmas, mert a számokkal érdemes itt ugye játszani, hogy a magyarok 170 ezeren voltak, a támadó hadsereg az 370 ezer fős volt, tehát 170 ezeres magyar sereggel áll szemben egy óriási orosz túlerő, ami a Duklai hágónál megérkezik június derekán. És innentől kezdve már csak a vereségek sorozatát tudtuk. Ugye itt a fordulat a magyar szabadságharcban. A következő kép ugye egy Petőfi szobor volt, a március 15-i műsorból áthoztuk a képet ide, mert ugye a segesvári csatában esik el a hagyomány szerint Petőfi, és Körlő Miklósnak a most Kiskunfélegyházán lévő szobráról készült képpel emlékeztünk meg Petőfiről. A világosi fegyverletétel augusztus 13-a, utána pedig szeptember a Vidini levél, ugye Kossuth ugye elmenekül, ugye az emberi sorsok ugye itt 49-ben, hogy a magyar katonai vezetők, azok, amikor megkapták az idézést, hogy hadbíróság elé kell menniük, akkor nem elmenekültek, hanem szépen reggel felöltöztek és bementek a hadbíróságra azzal a tudattal, hogy lehet, hogy soha többet nem fognak kijönni abból a tárgyalóteremből. Mert ez valahogy olyan, hogy mondjam, a helytállásnak vagy a becsületnek egy olyan fajta megnyilvánulása így van, amint ma sem tudom, hogy nem a menekülés volt az első gondolat, hanem az, hogy szembenézni a sorssal.
Mennyire érdekes, hogy Kossuth, aki ennek az egésznek egy picit az arca volt, hogy ő gyakorlatilag a menekülést választja, míg tényleg ezek a katonaemberek, hadvezetők vállalták a sorsukat becsülettel. Érdekes.
Igen, Kossuthnak a szerepe az nagyon izgalmas, tehát minél idősebb történelem tanár leszek, annál inkább Széchenyi oldalán látom nem azt mondom, hogy az igazságot, tehát valahogy a realitásokat jobban látom, mert Kossuth azért ismerjük el, hogy külföldi szövetséges nélkül fog hozzá a magyar szabadságharchoz, tehát a szabadságharc kitörése után próbált meg külföldi szövetséges szerezni, ez nem jött össze, tehát az álom nagyon szép volt. Csak álom volt, így van, hogyha megnézzük az olasz egységet, vagy a német egységet, akkor ott a hadi események előtt megtörténnek a diplomáciai lépések, hogy ki kit fog támogatni, és egész más a vég, vagy akár csak a román egységet, hogyha megnézzük az első világháborúban, akkor a hadi események előtt már megtörténnek diplomáciai lépések. Kossuth menetből próbálta meg a katonai győzelmet is, meg a szövetséges keresést is megtalálni.
És a végén nem marad itt az országban.
Főiskolára jártam már, amikor a Vidini levéllel Nagy István tanár úr hosszasan foglalkozott, hogy Kossuth a bulgáriai Vidinből ír egy levelet 49. szeptemberében, és ebben a levélben többszörösen árulnak nevezi Görgeit, és innen származik ugye az, hogy Görgei elárulta a magyar szabadságharcot, ami lélektanilag azért valahol érthető, hogy nem gyengék voltunk, nem levertek bennünket, hanem elárultak bennünket. Tehát az mégiscsak más, hogy győzhettünk volna, hogyha nem árulnak el bennünket.
De volt ennek reális esélye? Nem volt.
Kossuthnak az volt a koncepciója, hogy annak idején Napóleon is képes volt hadjáratai során létszámban nála nagyobb hadsereget legyőzni úgy, hogy a meglepetés erejével hatott rájuk, vagy Józsefben is képes volt erre, mert pedig fejbe kiszámolta, hogy ki mikor hova ér. Tehát volt erre példa, Kossuth ezt követelte volna meg Görgeitől, hogy a kisebb létszámú hadsereggel is csodát csináljon, hogy a hadvezéri zsenialitása majd kibontakozik. Hogy ennek mennyi realitása volt?
Igen, kevés. Görgei úgy tűnik, hogy inkább reálisan gondolkodott.
Igen, mert egy katonatisztnek, vagy hadvezérnek el kell döntenie azt, hogy érdemes-e neki fogni a csatának, akkor, amikor többszörös túlerő van, vagy pedig, hogy Sütő András szavait használjam, hogy a fű elhajlik és tovább él, a tölgyet viszont kicsavarja a vihar, és nem él tovább, tehát, hogy ezt mérlegelni kell, és Görgei valószínűleg, hogy mint katonatiszt azt mérlegelte, hogy itt nincs tovább értelme az ellenállásnak, és ezért kerül sor a világosi fegyverletételre.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, egy picit elkanyarodtunk, de nagyon jól esett, azt gondolom, mindannyiunknak egy picit erről beszélgetni. A Városi és Szilárd és október 6-i ünnepről mesél tovább annak főszervezője Palásti Károly, maradjanak velünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a beszélgetést Palásti Károllyal, aki az ünnep főszervezője volt. Egyébként mennyi idő egy ilyen 130 fő tanuló, 600 fő diák, és hát külsősök is voltak, gondolom, jó néhányan. Szóval mennyi idő egy ilyet megszervezni, Karcsi? Te ennek profia vagy, ennek a típusú ünnepeknek?
Én kerékpározás közben is műsort tervezek, tehát a feleségem haragszik is érte, hogy engem minden pillanatban a műsorokon jár az eszem, hogy azt hogy lehet megoldani. Valóban, tehát ez egy fél éves munka volt legalább, amíg pontról pontra összeáll, és szoktam konzultálni tanárkollégákkal, a múzeumigazgatóurral, meg diákokkal is, hogy mit, hogy lehet megcsinálni, vagy hogy célszerű megcsinálni, és mindazok az ötletek, kifogások, amik előre látszanak, azokat kiiktatom, hogyha az valóban nem tetszik, és a végén megvalósul az, aminek a végén már csak az elindítója voltam, de a többit mások javaslatára tettem bele a műsorba.
De ez minden szempontból interaktív, már az előkészület is. Én azt gondolom, hogy Magyarországon nincs hasonló, hát jobb biztos nincs, maximum hasonló, izgalmas, te ennek abszolút profia vagy, ez a kedvenc területed látszik, izgalmas, igazán méltó ünnepet megszervezni. Csúcsponthoz értünk, hiszen a múzeumig elértek az állomások. Mi történt a múzeumban?
Igen, tehát a kiskuhalason meglévő tárgyakat használjuk fel a műsorhoz, és mi olyan szerencsések vagyunk, hogy a 48-49-es eseménynek a nagy történelmi tablói itt vannak városunkban. A Talpra magyar is, meg az aradi vértanúk is. Két olyan kép, ami nem maradhat ki egyetlen általános iskolai vagy középiskolai tankönyvből sem. Tehát amíg a banknál elfordultunk, ugye balra a sétáló utcáról a múzeum felé, ott három verset mondott el három osztály, Tompa Mihály a gólyához, Vörös Marti előszó, és Arany János Letészem a landot című verse hangzott el, egy ilyen csoportos versmondás volt, és akkor megérkeztünk a múzeumban. A múzeumban A termet úgy rendeztük be, hogy csináltunk egy folyosót, a bejárattól a Krisztusképig kövekből kiraktunk egy folyosót, és a kövekre az aradi vértanúk nevét fölragasztottuk, és a folyosónak az egyik részét, ugye ez egy kő sor adta, a másik részét pedig Paprika Karcsi barátom kölcsön adott nekünk egy 3 méter hosszú 15x15-ös gerendát, aminek a végébe egy kampót is belevertünk, mert körülbelül azt néztük, hogy ilyen méretű lehetett az a bitófa, amin az aradiakat kivégezték.
Itt most meg kell álljak, én azt gondolom, még halva is beleborzong az ember, tehát ugye a múzeum gyönyörű nagy termében a Munkácsi életnagyságtól nagyobb festményei jelenítik meg ezt a hátborzongató eseményt, és előtte egy bitófát. Én azt gondolom, hogy szem nem maradt szárazon, aki ott elsétált.
Igen, ezen hónapok óta konzultáltam emberekkel, hogy belefér-e az, hogy oda egy igazi bitófát bevigyünk. Aztán inkább biztatást kaptam, hogy ez vállalható. Annak idején Torma János is gondolkodott rajta például, hogy lehet az akasztást megfesteni. És Torma eljárt kivégzésekre, tehát engedélyt kért a hatóságoktól, hogy igazi kivégzéseket végignézhessen. És miután Torma tudta, milyen a kivégzés, Torma azt is tudta, hogy nem szabad megfesteni. És ezért a festményre az a pillanat került, amikor az elsőt sem akasztják még föl, hanem még előtte vagyunk a nagy eseménynek. Tehát a bitófák már látszanak, és az is, hogy mi fog történni, de magát az akasztást nem ábrázolja. Pontosan azért, mert tudta, hogy ott olyan pillanatok vannak, amikkel nem lehet szembesíteni a festmény nézőit. Torma nagyon komolyan vette azt, amit megfestett, tehát mind a két tablójához komoly előtanulmányokat folytatott, hogy azok hitelesek legyenek. Tehát ő egy tévéhíradó tudósítást készített nekünk ezzel a két festménnyel. A bitófára pedig 3 számot tettem föl, egy 1-est, egy 13-ast és egy 130-ast. Ugye az 1-es jelképezte Gróf Batthyány Lajost, Magyarország első miniszterelnökét, a 13 az aradiakat, és a 130 pedig a Magyarországon kivégzetteknek a számát kívánta szimbolizálni. Arany Mihály tanárnőnek a hittanús csoportja vállalta, hogy az aradi vértanúk utolsó mondatait megtanulják, ezek hangzottak el a festmény előtt, majd pedig a festmény előtt elhaladva megérkeztünk a zenekarhoz, ami vonós négyesünk az 3 főből állt, Szomor Viktória, Pintér Zsombor Manó és Édes Rebeka a 422. dicséretet adták elő hegedűn és csellón, és ez adta meg ennek a teremnek a hangulatát, igazán, hogy a kép mellé egy, talán úgy könnyebb, ha úgy mondom felidézni, hogy a Titanicnak ez a, amikor süllyed a hajó, ez az a zene, de nagyon illett ehhez a helyzethez, többekkel beszéltünk, és azt mondták, hogy ez ide jó lesz, és amikor kijöttünk a teremből, akkor pedig a szózatot szavaltuk, úgyhogy a himnusz meg a szózat megvolt, csak szövegként hangzott el a műsor elején és végén, és már meg is érkeztünk a múzeum recepciójához, és itt volt vége a műsornak.
Karcsi, hátborzongatóan szép és méltó volt ez az ünnep. Én azt gondolom, hogy aki részt vett, az élményeket szerzett, megérintette a hangulata annak, ami történt szépségben, méltóságban és tragédiában. Milyen visszajelzéseket kaptál?
Most, amikor ez a beszélgetés készül, akkor már 8-a van, tehát 2 nappal túl vagyunk rajta, de még ma reggel is kaptam egy Facebook üzenetet a városi könyvtárból. Tóthné Felföldi Zsuzsitól kaptam egy Facebook üzenetet, hogy mennyire tetszett neki, és miért a megemlékezés, illetve egy kollégám fejezte ki reggel, mikor bejöttem az elismerését, hogy milyen újszerű volt, és hogy a gyerekek milyen ügyesen szerepeltek benne. A visszajelzések pozitívak, van kritika is, hogy nem hallatszott jól, meg vagy zaj volt, nem lehetett érteni esetleg egy-egy szöveget, 18 állomás volt. Szerintem olyan műsor nincs, amelyiknek, hogyha fél órás a műsor, akkor mind a 30 perc eseményére emlékezünk. Én úgy gondolom, hogy a 18 állomásból, hogyha valaki 3-at vagy 4-et meghallgatott, akkor már, és azt magával viszi, így van, akkor az már jó. Én elsősorban képekben, meg hangulatokban gondolkodom. Tehát amikor a sétáló utcában megálmodtam, hogy ott hogy fognak állni a gyerekek, leléptem, hogy 9 lépésre kell állítani őket ahhoz, hogy pont odaérjünk a domborműhöz, akkor én abban gondolkodtam, hogy aki belép a sétáló utcába október 6-án, akkor az valami egészen újszerűt lát. Zákány Sanyi a zászlósokkal lezárta a sétáló utca végét, tehát az látványban úgy gondolom, hogy hatott, és a végén pedig a leghatásosabb a zene, és a fehér szegfűkkel a háttérben a Torma festmény arra pár percre szerintem mindenkire hatott, amikor bent volt a teremben.
Ez volt a cél, miért méltó a hősökre megemlékezni a szívünkben. Köszönjük, hogy ők voltak, és hát nagyon köszönjük, Karcsi, hogy ezzel a sok-sok munkával ezt az érzést áthoztad most itt sokaknak. Köszönöm a beszélgetést és a munkát.
Köszönöm a beszélgetést, köszönöm a figyelmet.
Palásti Károly tanárúrral beszélgettünk, aki az október 6-i emlékünnep egy nagyon különleges formáját tervezte, szervezte, és ebből mi is részesülhettünk most itt a Rádió Hullámhosszán. Köszönjük, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.